Marosvásárhelyi Színház 80. évada.
Az 1956-57-es évadban ünnepelték a Székely Színház fennállásának 10. évfordulóját. Az évad egyik kiemelkedő előadása George Bernard Shaw Várrenné mestersége című színműve, amelynek 1956. szeptember 27-én volt a bemutatója, és 1959. június 17-ig volt műsoron. 48-szor játszták, és 21.452 néző látta. Az előadást Kőmíves Nagy Lajos rendezte. Segédrendező a fiatal Lohinszky Lóránd volt. Ő alakította Frank szerepét is. Várrenné Kőszegi Margit kitűnő alakításában mára már gyöngyszemként ragyog a színház történet emlékezetében. Lohinszky Lóránd évekkel később, a művésznő 80. születésnapján nyílt levélben köszönte meg ennek a közös alkotómunkának az életre szóló élményét. Az, hogy neki, kezdő színésznek Kőszegi Margit tehetségével, munkájával, fantáziájával, egyszerű jelenlétével föltárta a pálya rejtett zugait, titkait, szépségeit. A szerepformálás műhely titkairól, hogy hogyan születik meg egy karakter a próba folyamat során, Lázár Éva riporternek így van Lohinszky Lóránd 1962-ben.
Érdekes, hogy a színpadi alkotással kapcsolatos viták hogy átalakultak csak az utóbbi 10 évben is. Amikor elindultam ezen a pályán, a legélesebb vitákat az ösztönösség és tudatosság szerepe váltotta ki. És mivel már akkor is gondolkodó színész voltam, sokszor elmarasztalóan ért az a vád, hogy tudatos színész vagyok. Ma már kicsit nevetségesnek tűnik, hiszen tudatos, intellektuális hozzáadás nélkül el sem képzelhető komoly színjátszás. Sőt, ha elfogadjuk, hogy Brecht írta a 3. évezred első darabjait, akkor a gondolat legelső síkba kerül az alkotók munkájába.
De ez nem jelenti azt, hogy tagadja az ösztönösség szükségességét a színészi munkában?
Egyáltalán. Az ösztönösség szerintem egy kicsit a tehetséget is jelenti. Rendkívül nagy jelentősége van munkámban a spontaneitásnak. Az első benyomások mindig a legpregnánsabbak. Nagyon lényeges része a szerepformálásnak az első olvasás impressziója. Amikor először olvasom a darabot, mindjárt kialakul valamilyen képszerűség, elsősorban vizuális a színpadi alakról. Ez nagyon sokszor döntően meghatározza a figura további alakulását. Persze ennek az alapja is a tudatomban régen tapadt élmények, tapasztalatok, megfigyelések, olvasmányai. Az alkotás azonban nem mindig ilyen egyszerű. Sokszor hosszú keresés-kutatás előzi meg a bemutatót.
Várrenné lányát, Vivit, Tanai Bella, a Székely Színház, majd az Állami Színház egyik meghatározó egyénisége alakította. Róla a Népújság 2016. március 13-ai számában megjelent, egy gyermekszínész emlékei a Marosvásárhelyi Székely Színházról című emlékiratban, így ír Virág György.
Nem hiszem, hogy nagy meglepetést okozok azzal, ha számtalan kiváló művésznő közül, akiket a Székely Színházban megismertem, Tanai Bellát tekintettem és tartom, mint máig a legjobb színésznőnek. Ritkán játszottunk egy darabban, ezért nem túl gyakran találkoztam vele személyesen a próbákon. Mégis az maradt meg bennem leginkább, hogy bármilyen széles skálán láttam játszani, soha nem ütött át alakításán a mindennapokban látott ember. Emlékszem, a Néma Levente Zília szerepében egy ideig komoly versenytársa is voltak, Hamvai Luszi és Szamosi Kornélia személyében, de különösen a későbbi alakításai magasan kiemelik az én emlékeimben versenytársnői közül. Alakítása Tánya szerepében, Árbuzov Második Szerelem című előadásában, a Csongor és Tünde mirigyeként nyújtott brillírozása, Richard Nash az esőhozó emberének Lizie, a vágy villamosában Blanche alakja, örök szép emlék marad.
Lukács János riporternek 1962-ben lelkesen mesél a művésznő a kezdetekről.
4 éves koromban már táncolni tanultam. 6 éves koromban a kolozsvári táliának lettem tagja, mint gyermektáncosnő. Tebán János volt a tánctanárom és táncpartnerem egyaránt. Még a derekáig sem értem. Gróf Laci bácsi, aki akkor a Táliának volt rendezője és színésze, ma a Nagyváradi Állami Színház érdemes művésze rendezője, már akkor megjósolta, hogy nem táncosnő lesz belőlem, hanem prózai színésznő. 11 éves voltam, amikor Fülöp Sándor, a kolozsvári Tália táncos komikus, a gyermekszínházat alapított. Ennek a színháznak primadonnája voltam. János Vitézt, három a kislányban Médit, és a Mézes Kalácsban az anya szerepet játsztam, ez már persze prózai szerep volt, alakítani kellett. Ugyanebben az időben játsztam a kolozsvári színháznak a nagy színpadán az első prózai szerepemet. Egy kisportást alakítottam. Rétei Ödön volt első színpadi partnerem. Ugye milyen öreg vagyok. Lassan kinőttem a gyermekszerepekből. Egy pár évig csak tanulás következett. Teljesen megfeledkeztem arról, hogy színpad is van a világon, míg egyszer megnéztem a Néma Leventét. És elhatároztam, hogy én a Cília szerepét el fogom játszani valamikor. Akkor még csak 14 éves lehettem. 16 éves koromban nyitotta a Szent Györgyi István Színművészeti Intézet Kolozsváron a kapuit, mely intézetet a népi hatalom hozta létre. Visszavonhatatlanul az első jelentkezők közt voltam. Tanáraimra, Pór Lilire, Kömves Nagy Lajosra, Teszitori Nórára, majd harmad-negyed éven Tompa Miklósra, Kovács Györgyre, Delli Ferencre, ma is sok hálával gondolok. Mármint intézeti hallgató játsztam szerepeket a színpadon, a vizsgaelőadásokon kívül is.
Ezek szerint töretlenül ívelt felfelé életútja, a művészi pálya.
Igen. 1950-ben végezhettem. Rendszerünk biztosította nekem azonnal a jó fizetésű állami állást. Nem kellett irodákban kilincselni, nem kellett kitennem magam magánszínházak igazgatói, rendezői szeszélyeinek.
És teljesült a gyerekkori álom. Művész lett neves kollégákkal együtt a Marosvásárhelyi Állami Színház tagja. S következik az első premier.
Az első premier? Hát igen, mi is így képzeltük. Loinszki Loránddal és Faluvégi Lajos kollégáimmal végeztem együtt. Együtt kerültünk a színházhoz. Gondoltuk, majd bemutatkozunk mindhárman egy-egy főszereppel. Hát ez nem egészen így történt. A nagy bemutatkozás statiszta szerep volt. Egy fél mondat Griboyedov Ész Bajjalját című darabjában. Persze hamar megértettem, hogy a nagy színpadon mindent előről kell kezdeni.
Tanai Bella 1977-es Magyarországra való telepedése után a Miskolci, majd a Győri Színház tagja. Végül 1979-től 1990-ben történt nyugdíjba vonulásáig a Vígszínház színművésznője volt. 2017 tavaszán hunyt el, életének 88. évében. Szabó G. László a róla írt nekrológban így emlékezik.
Királynőként tisztelte és szerette őt az erdélyi közönség. Tartása volt, méltósága, eleganciája. A szíve szakadt meg, amikor meg kellett válni a Marosvásárhelytől, imádott városától, színházától, kollégáitól, élete legfontosabb helyszíneitől, húgától és édesanyjától. A gyerekeiért tette, az ő boldogulásukért. Örkény István látta őt Orbán néként, s alakítása előtt mélyen meghajolva felajánlotta segítségét. Az áttelepülésben. Férjével Bács Ferenccel együtt költöztek Magyarországra. Vagány, szenvedélyes, nagylelkű ember volt. Az életet a színház jelentette számára. Amikor úgy érezte, kevesebbet játszik, mint amennyit játszhatna, darabot írt. Magának. Eltartási szerződés volt a címe, és nem csak ő szerette. Hosszú ideig szerepelt a Tália Stúdió műsorán. Megmutathatta benne mindazt, amire az akkori szerepei nem adtak neki lehetőséget. Virág alagú címen az életét is megírta. Szép könyv lett. Szívből jövő történetek sorozata.
Várenné mestersége. Februárban Kolozsvárt vendégszerepelt a Marosvásárhelyi Állami Székely Színház, és ugyanebben az időben a kolozsváriak Marosvásárhelyen léptek fel. A Vásárhelyiek műsorában Bernard Shaw Várenné mestersége című drámája szerepelt. Az előadás igen nagy sikernek örvendett. A dráma a múlt században íródott. Szerzőjének célja, hogy művével keresztmetszetét adja az angol burzsázia erkölcstelen életének. Várenné tipikus képviselőjévé válik osztályának. A mindenkit kiszolgáló, nyomorgó pincérlány rádöbben arra, hogy becsületes úton az életben nem érvényesülhet. Nővére élő példa előtte, aki szakított a becsületes élettel, és mégis megbecsült úriasszonyát törte fel magát a világi ranglétrán. Várenné is ezt az utat választja. Mestersége bizony kétes tartalmú, igen homályos annak, miben léte. Üzleti ügyben gyakran távol van, és ezért lányát Londonban iskoláztatja, és csak a nyári szünidőben találkozik vele, nehogy az megtudjon valamit üzletéről. De mi is lényegében mestersége? Sir George Crafts tőkéssel Európa nagyobb városaiban szállodáik vannak. Azonban jövedelmük nagyobb részét nem a szállodák hozzák, hanem a lányok. Ezek a szállodák nem mások, mint modern, minden kényelemmel felszerelt nyilvános házak. És ezek viszont búsás hasznot biztosítanak Sir Craftsnak és Warrennének. Lánya előtt titkolja jövedelmének forrását, és titkolja azt is, hogy Vivi a lánya és Frank a vidéki tiszteletes fia testvérek. Így a fiatalok mit sem tudnak Warrenné mesterségéről és szülei közös múltjáról. Minden akadálytól mentesen nyílik ki a két fiatal szívében az egymás iránti szerelem. De nincs oly titok, mely előbb-utóbb ki ne derülne. De erről hadd szóljon az író, hadd szóljon Warrenné és lánya. Este van. A vendégek eltávoztak. Warrenné beszélget lányával az első este vidéken.
Mit szólsz hozzá? Hallottál már ilyet? Egy pillanatra be nem áll a szája. A valóságos csibész. És ha már erről beszélünk, drágám, a világért se bátor is. Haszontalan fickó, meg vagyok róla győződve.
Én is azt hiszem. Szegény Frank. Kénytelen leszek lerázni a nyakamról. De azért sajnálni fogom, pedig nem érdemli meg. De ez a Kraft se látszik valami rendesnek. Ugye?
Honnan ismered te az embereket, hogy így beszélsz róluk? Te gyerek! Légy rá elkészülve, hogy sokat leszel együtt Sir George Crafts-szal, aki nekem jó barátom.
Igazán? Azt hiszed, hogy sokat leszünk együtt? Mármint te meg én.
Hát hogy ne? Ami férhez nem adlak, nem mész vissza az egyetemre.
Gondolod, hogy az én életformám meg fog felelni neked? Nem vagyok benne biztos.
A te életformád? Miket beszélsz?
Sose gondoltál arra, anyám, hogy nekem is van életformám? Mint a többi embernek?
Miféle ostobaságokat fecsegszik össze-vissza? Az önállóságodat akarod fitoktatni most, hogy nem tudom, micsoda lettél az egyetemen? Valóban vagy gyermekem.
Ennyi az összes mondani valód erről a témáról, ugyan?
Ne felesedj velem! Fogd be a szád! Te is a te életformád. Meg mit nem? Olyan életformád lesz, amilyen nekem tetszik, érted? Észrevettem, hogy nem térsz a bőrödbe, amióta ezt a matematikai díjat, vagy mi a csodát megnyerted. De azt hiszed, én ezt könnyen lenyelem, akkor nagyon tévedsz. És minél előbb rájössz erre, annál jobb. Ennyi az összes mondani való. Tudod, hogy kivel beszélsz? Kisasszony!
Nem! Ki vagy te? Mi vagy te? Te taknyos kölyök! Mindenki tudja, hogy mit tartson felőlem. Ismeri a társadalmi helyzetemet és azt, hogy milyen pályára készülök. Én nem tudok rólad semmit. Lennél szíves megmondani, hogy milyen a te életformád, meg a Sir George Crafts-é, melyet kívánságodra nekem is el kellene fogadni?
Vigyázz!
Vigyázz! Mert onnan teszek, hogy magam is megbánom később, de te is!
Hagyjuk ezt a témát, amíg meg nem nyugszol egy kicsit. Sokat kell sétálnod, meg teniszezned, hogy összeszed magad. Hihetetlenül rossz bőrben vagy. Ma délután, amikor felmentünk a dombra, minden 20. lépésnél kifulladtál. A karod pedig csupa zsír. Gyere, nézd meg az enyémet!
Hú, Vivi!
Kérlek, ne kezdjél sírni! Csinálj akármit, csak ezt ne, én nem bírom a pityergést! Kimegyek a szobából, ha nem hagyod abba!
Gyermekem! Hát hogy lehet ilyen kegyetlen velem? Nincsen jogom hozzád, nem vagyok az anyád.
Igazán az anyám vagy?
Hogy igazán az anyád vagyok-e? Ó, Vivi!
Akkor hol vannak a rokonaim? Az apám? Családunk barátai? Te az anyai jogokra hivatkozol. Arra a jogra, hogy balonnak és gyereknek nevez, hogy megszabd az életformámat. Hogy rám kényszeríts egy vadállat társaságát, akiről mindenki tudja, hogy ő a legromlottabb egész Londonban. Mielőtt annyi fáradtságot vennék magamnak, hogy szembeszálljak ezekkel a jogokkal, tudni szeretném, hogy van-e alapjuk egyáltalán.
Nem! Nem! Az anyád vagyok! Esküszöm rá, hogy az anyád vagyok! Hát nem dobhatsz el magadtól, te az egyetlen gyermekem, az nem lehet! Mondd, hogy hiszel nekem! Ugye hiszel?
Ki volt az apám?
Nem tudod, hogy mit kérdezel? Én nem mondhatom meg...
De igenis, megmondhatod, ha akarod! Jogom van hozzá, te nagyon jól tudod, hogy jogom van! Megtagadhatod a feleletet, ha úgy tetszik. De akkor holnap reggel látsz utoljára.
Hallan is iszonyatos, amiket beszélsz. Te nem hagynál el engem, Vivi, te nem hagyhatsz el!
De igen! Egy pillanatnyi habozás nélkül, ha ilyen játékot űzöl velem. Hiszen abban sem lehetek biztos, hogy nem annak a léha állatnak a szennyes.
Nem, 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 esküszöm rá, hogy nem ő az, és egyik sem azok közül, akikkel itt megismerkedtél. Ennyiben... Ennyiben legalább biztos vagyok.
Ennyiben biztos vagy? Legalább. Szóval semmi másban nem vagy biztos. Értem. Kérlek, ne csináld ezt, anyám! Úgysem vagy őszintén. Ennyi másfére. Hány órára kéred a reggelit? 8:30-kor nem lesz túl korán?
Uram Isten! Miféle nő vagy te?
Remélem, hogy olyan féle, amilyen a legtöbb akad a világon. Különben nem tudom, hogyan forogna a világ kereke. Szedd össze magad.
Te nagyon durva vagy hozzám, Vivi.
Butaság. Lefekszel, 10 óra elmúlt.
minek feküdnék le? Azt hiszem, hogy el tudnék aludni.
Miért ne? Én el fogok tudni aludni.
De neked nincsen szíved.
De én ezt nem tűröm tovább! Én nem vagyok hajlandó lenyelni az igazságtalanságukat! Hát mi okon tolod így föl magad én fölém, és azzal hezzegsz, hogy mi vagy te én nekem, amikor nekem köszönheted, hogy az vagy, ami vagy! Hát kinek köszönhetek én akármit? Hát süljön ki a szemed a bekészeltségeddel, a gonoszságoddal, te átszed! Pillanatra sem. Most fölébed akarom tolni magam. Te az anya konvencionális tekintélyével támadtál rám. Én a tisztességes nő konvencionális fölényével védekeztem. Megmondom őszintén. Nem fogom tűrni a szeszélyeidet. S ha lemondasz róluk, tőled sem kívánom, hogy eltűrd az enyémet. Mindig tisztelni fogom a jogodat a saját véleményedhez és a saját életformádhoz.
A saját véleményem és a saját életformám. Hát te azt hiszed, hogy engem úgy neveltek, mint téged? Hogy én saját magam választhattam ki az életformámat? Hogy én azért teszem azt, amit teszek, mert kedvem van hozzá? Vagy pedig helyesnek látom, hogy én nem szívesebben mentem volna az egyetemre, és lettem volna úrinő, mint te, hogyha választottam volna?
Mindenki választhat. Úgy, ahogy anyám. A legszegényebb lány talán nem választhat aközött, hogy Anglia királynője legyen, vagy pedig kollégium elnök Cambridge-ben, de választhat a rojszedés, meg a virágárosítás között. Ízlése szerint. Az emberek mindig a körülményeket okolják, hogy azzá lettek, amik. Én nem hiszek a körülményekben. Ezen a világon mindig azok az emberek boldogulnak, akik kinyitják a szemüket, és megkeresik a nekik való körülményeket. Ha pedig sehol sem találják, akkor megteremtik.
Hogy ne. Beszélni könnyű. Jó. Hát akarod tudni, hogy milyenek voltak az én körülményeim?
Igen. Jobb lesz, ha elmondod. Nem jönnél le inkább?
Leülök én. Mindjárt. Tudod, hogy mi volt a nagyanyád?
Nem.
Jaj, nem tudod, persze. Én tudom. Halaskofa. Özvegynek mondta magát, és sült halat árult a pénzverde mögött. És ebből tartott el magát és a négy lányát. A négyünk közül ketten édes testvérek voltunk, Lizi, meg én. Jóképű, csinos teremtések voltunk. A másik kettő csak féltestvérünk volt. Csenevész, csúnya, beesett arcú, keményen dolgozó, becsületes szegény teremtések. Lizi meg én félig agyonvertük volna őket, hogyha anyánk nem vert bennünket félig agyon, hogy hozzájuk ne nyúljunk. Tehát ők voltak a tisztességesek. Na és mire mentek a nagy tisztességükkel, mindenféle? Elmondom. Az egyik egy ólomfesték gyárban dolgozott. Napi 12 órát, 9 shilling fizetésért hetenként, ami ólommérgezésben meg nem halt. Ő szegény azt hitte, hogy csak a két keze fog megbénulni egy kicsit, de meghalt. A másikat mindig példaképnek állították elénk, mert felségül ment egy hajóraktári napszámoshoz Deportba, és a gyermekét is a kis szobáját rendesen és tisztán tartotta, heti 18 shillingből, amíg a férje ivásnak nem adta a fejét. Ezért ugye érdemes volt tisztességesnek lenni.
Ti is így gondoltátok? Te meg a nővéred?
Nem. Lizi nem így gondolta, az eltérhetett. Sokkal több esze volt annál. Mi mind a ketten az egyháziskolába jártunk. Ez is olyan úri tempó volt, hogy mi különbek vagyunk, mint a többi gyerek, aki nem tud semmit és nem jár sehova. És addig jártunk az iskolába, amíg egy este Lizi elment, és soha többet nem jött vissza. A tanítónő azt hitte, hogy én is nem sokára követni fogom a példáját. Ezt abból gondolom, mert a lelkész állandóan arról beszélt, hogy Lizinek az lesz a vége, hogy a Waterloo hídról beveti magát a folyóba. Mit tudott ő erről a bolond fejével? De én jobban féltem az ólomfestékgyártól, mint a folyótól, és te is jobban féltél volna tőle. Aztán a lelkész beszerzett engem konyhalánynak egy antialkoholista vendéglőbe, ahol mindenféle munkát rám bíztak. Később pincérlány lettem, és a Waterloo állomás büféjébe kaptam alkalmazást, ahol minden nap 14 órán keresztül mértem az italokat, és mosogattam a poharakat heti 4 shillingért és az ellátásért. És azt mondták, hogy ez már nagy haladás. Na is egy hideg, istenverte éjszakán, amikor már olyan fáradt voltam, hogy a szememet is alig bírtam kinyitni, kijött oda a pulthoz egy pohár viszkire a Lizi. Hosszú prémes téli kabátban, elegánsan, úriasan, tömött pénztárcával.
Az én Lizi néni.
Igenis ő, és büszke lehetsz rá, hogy ilyen nagy néni van. Most lent, aki Winchesterben, a Székesegyház háta mögött, és a legelőkelőbb társaságokba tartozik, és a legúribb lányokat gárdírozza a megyei bálon, ha éppen tudni akarod. Te hogy is ugrott a folyóba, Lizi? Te... emlékeztetsz rá, hasonlítasz hozzá. Kitűnő üzletasszony volt. Kezdettől fogva tudott pénzt félrerakni, sohasem látszott meg rajta, hogy micsoda, sohasem veszítette el a fejét, és egyetlen alkalmat sem szalasztott el. Amikor látta, hogy már felnőttem, és csinos lány vagyok, áthajolt a pulton, és azt mondta, mit csinálsz itt, te kis bolond? Hát tönkreteszed az egészségedet és a szépségedet másoknak a hasznáért. Lizi akkor már egy egész csomó pénzt tett félre, hogy saját maga nyisson házat Brüsszelben. És azt gondolta, hogy ketten hamarabb meg tudjuk szerezni a hiányzó összeget. Ezért aztán egy kis pénzt adok nekem kölcsön, és utamra bocsátott. Én meg makacsul spóroltam. Előbb megadtam a tartozásomat, és aztán társak lettünk az üzletben. Hát miért is ne lettünk volna? A brüsszeli ház nagyon jó hely volt. Sokkal jobb, mint az a gyár, ahol Engen ólommérgezést kapott. A mi lányainkkal senki nem bánt úgy, mint én velem az antialkoholista vendéglőben, a büfében, vagy pedig otthon. Maradtam volna meg valamelyik régi állásomban, hogy aztán 40 éves koromban egy elnyűlt vér rony legyen belőlem.
Nem! Miért választottad éppen ezt a foglalkozást? Takarékossággal és ügyességgel akármilyen mesterségben érvényesülni lehet.
Takarékossággal! Takarékossággal! De hol van még egy mesterség, amivel egy nő pénzt tud megtakarítani? Te talán tudnál heti 4 shillingből, amellett, hogy öltözködj is? Dehogy is tudnál. Persze, ha csúnya vagy, és a kutyának sem kell lesz. Hát az más, és nem tudsz több pénzt keresni, az más. Vagy pedig, hogy a tehetséged van az újságíráshoz, a színészethez, a zenéhez. Hát az más, akkor nem kell ezt a foglalkozást választanod. De se Lizinek, se nekem nem volt tehetségünk az ilyesmihez. Nekünk egyebünk se volt, csak a csinos képünk, meg az, hogy szerettük a jóképű férfiakat. Hát nem lettünk volna bolondok, hogyha elmegyünk konyhalánynak, kiszolgáló kisasszonynak, vagy pedig bolti lánynak, és hagyjuk, hogy a gazdák csináljon üzletet a szépségünkből, amikor mi is üzletet tudunk csinálni belőle. És az én bér helyett az egész hasznot megtarthatjuk magunknak, de bizony bolondok lettünk.
Tökéletesen igazatuk volt. Üzleti szempontból.
Igen, és mindenféle más szempontból is. Mert mire nevelünk manapság a tisztességes lányokat, de minden, ha nem arra, hogy fogjanak meg maguknak egy gazdag ember, vétessék el magukat vele, hogy aztán megkaphassák a pénzüket. Mint hogyha a házassági ceremóniával már minden megváltozna. Jaj, hogy milyen álszent a világ. Hány ingerem van tőle? Lizinek meg nekem. Éppen úgy kellett dolgoznunk, spórolnunk és számolnunk, mint akárki másnak. Különben ugyanolyan szegények maradtunk volna, mint az a sok szerencsétlen, részeges léha nő, aki azt hiszi, hogy a szerencséje örökké fog tartani. Megvetem az ilyeneket. Nincs jellemük. És én egy nőben azt gyűlölöm a legjobban, ha nincs jelleme.
Ugyanany. Hát beszéljünk őszintén. Ha egy nőnek, mint te mondod, jelleme van. Igen. Nem kell utálni a pénzszerzésnek ezt a módját?
Dehogy nem! Hát mindenki utálja, hogy meg kell dolgozni a pénzért, de azért mégiscsak kell dolgozni. Hogy hányszor megesett a szívem egy-egy szegény lányon, amikor láttam, hogy fáradtan és kimerülten mindent meg kellett próbálnia, hogy kedvébe járjon egy férfinek, akire különben fütyült volna, valami félrészek gazembernek, aki azt hiszi, hogy ő a világnak a legkevesebb ember, és közben úgy gyötri és úgy kínosza azt a nőt, és olyan undort kelt benne, hogy nincs a világnak az a pénz, amivel ezt meg lehetne fizetni. A kellemetlenségeket el kell viselni, a jóval együtt, a rosszat is. Úgy, mint egy kórházi ápolónő, vagy akárki más.
Igen. Szerinted érdemes, mert kifizetőd?
Hát persze, hogy érdemes egy szegény lánynak, hogyha okosan él és helyesen gondolkozik. Sokkal jobb, mint akármilyen más állás, amit elfoglalhatna. Én mindig azt gondoltam, hogy ennek nem szabadna így lenni. Ez nem lehet helyes dolog, mint hogy a nőknek ne legyen más választásuk. Én nem tagadom, hogy ez nem jó. De akár jó, akár rossz, ez így van. És minden lánynak igyekezni kell, hogy annyi hasznot lásson belőle, amennyit csak tud. Hát, persze, egy úri nőnek nem érdemes. Hogyha te csinálnád, akkor bolond lennél. Viszont én akkor lettem volna bolond, hogyha valami más csinálok.
Anya, ha most mind a ketten ugyanolyan szegények volnánk, mint te azokban a régi rossz időkben, biztos, hogy nem azt tanácsolnád nekem, hogy menjek a büfébe dolgozni, vagy hogy feleségül egy napszámoshoz, vagy hogy éppen álljak be a gyárba?
Hát persze, hogy nem. Hát mit gondolsz, milyen anya vagyok én? Hát hogyan tudnád megőrizni az önérzetedet, ha úgy dolgoznál, mint egy rabszolga is éheznél? És önérzet nélkül mit ér egy nő? Mit ér az egész élet? Miért vagyok én független? És miért tudtam én úri nevelést adni a lányomnak? Amikor más nők, akik ugyanígy megragadhatták volna az alkalmat, ma a szemétdombon hevernek. De bennem mindig volt önérzet, és tudtam fegyelmezni magam. És miért van Lizinek ekkora tekintélye a püspöki székvárosban? Ugyan ezért.
Hol tartanánk most, hogyha hallgattunk volna annak az ostoba lelkésznek a hazugságaira? Padlót sikálnánk, egy csillik hat penni napszámért, és semmi egyéb nem válna ránk, mint a szegényháznak a beteg szobája.
Ne hagyd magad soha, de soha félrevezetni az olyan emberektől, kislányom, akik nem ismerik az életet. Mert ha egy nő azt akarja, hogy mindennel jól el legyen látva, akkor nincs más választása, mint hogy jónak kell lenni egy férfihez, aki megengedheti magának azt, hogy jó legyen hozzá. Hogyha egyforma a társadalmi állások, akkor vétesse el magát vele. De hogyha nem, hogyha a nő mélyen alatt áll a férfinek, akkor ezt nem akarhatja. De minek is akarná, úgyse lennének boldogok. Kérdezd meg akármelyik úri nőt a londoni társaságból, akinek lányai vannak. Mindezt fogja neked mondani. Csak hogy én egyenesen kimondom az igazat, ő pedig csűrné, csavarná a dolgot. Ennyi az egész különbség.
Édes jó anya, csodálatos asszony, te erősebb vagy egész Anglián. És igazán, őszintén, nem érzel egy csepp kételyt, vagy szégyent sem?
Hát nem mondom, drágám. Az csak a jó erkölcsebb val, hogyha egy nő szégyeli magát. A nőktől mindig elvárják, hogy szégyeljék magukat egy kicsit. A nőknek sokszor kell olyan érzést mutatniuk, amit egyáltalában nem érzek. Lizi sokat veszekedett velem, hogy én mindig kimondtam az igazat. De hát Lizi egy úri nő volt, egy ösztönösen úri nő volt. És én egy kicsit mindig közönséges maradtam. Hogy örültem mindig, amikor elküldted a fényképeidet, és láttam, hogy egyre jobban hasonlítasz Lizire, ugyanaz az úri határozott tartás. Nem. Igazából én sohasem szégyeltem magam, nem egy csöppet sem. És én azt hiszem, hogy jogunk van büszkének lenni arra, hogy mindent olyan tisztességesen intéztünk el. És hogy olyan rendesen bántunk a lányokkal, hogy soha egy szópanasz nem volt ellenünk. Volt olyan, aki sokra vitte. Az egyik egy nagykövethez ment feleségül. Hát, persze. Az ilyesmiről most már nem lehet beszélni. Még mit gondolnának róla? Most már kezdek elálmosodni. Gombot kiakadt.
Azt hiszem, most már én leszek az, aki nem tudok majd elaludni. Szellőztetek egy kicsit, mielőtt bezárnám az ajtót.
Jó.
Milyen gyönyörű éjszaka van. Nézd csak!
Igen, drágám, csak vigyázz, hogy meg ne hűj a hideg éjszakai levegő.
Utasság!
Hát persze, az mind utasság, amit én mondok.
Nem, anya. Igazán. Ma este tiéd lett a győzelem. Teljes egészség. Pedig én másképpen akartam. Most már legyünk jó barátok.
Úgy lett, ahogy te akartad. De hát ehhez én már hozzá vagyok szokva. Lizinél is mindig alul maradtam, és azt hiszem most már nálad is így lesz.
Ne törd ezen a fejem. Jó éjszaka. Édes, jó anya.
Jól neveltelek, ugye édes kislányom?
Jól neveltem.
Jó leszel ezért a te szegény öreg anyádhoz, ugye?
Jó lesz, majd. Jó lesz. Áldásom az én édes egyetlen gyermekemre. Anyai áldásom.
És most hallgassák meg azt a részt, amelyben Sir Crafts Warrenné üzlettársa leleplezi a fiataloknak a másik titkot, hogy Frank és Vivi apáról testvérek. Mindezt azért teszi, mert Vivi elutasította a házassági ajánlatát.
Azt hiszem, nem utasítaná vissza anyám unokatestvérének, Belgrávia hercegének az ismeretségét, csak azért, mert jövedelmének egy bizonyos része kétes forrásokból ered. És a Canterbury érsekkel is szóba állna, gondolom. Annak ellenére, hogy az egyház bérlői között egy pár kosmáros, meg egyéb bűnös is akad. Emlékszik Cambridge-ben a Crafts-féle ösztöndíjra? Igen? Hát azt az én bátyám alapította. A parlamenti képviselő. És ugyanez a bátyám 22%-os hasztot vág zsebre egy gyárban, ahol 600 leány dolgozik, és egy sem keres annyit, hogy megélhetne belőle. Na mit gondol, kedvesem? Miért nem halnak éhen ezek a lányok, pedig még családjuk sincs, aki segítene rajtuk? Kérdezze csak meg az anyját.
És én tőlem, kérem, én tőlem azt várja, hogy rúgjam föl azt a 35%-ot, mikor mindenki annyit harácsol, amennyit csak tud. Normális ember módjára. Nem, kérem, nem. Olyan hülye nem vagyok.
Azt vette a fejében, hogy erkölcsi elvek alapján válogatja meg a barátait. Akkor inkább vándoroljon ki ebből az országból. Vagy mondjon le, kérem, minden tisztességes társaságról.
Még azt is a szememre vethetnén, hogy sohasem kérdeztem meg, honnan származik az a pénz, amit elköltök. Azt hiszem, éppen olyan bűnös vagyok, mint maga.
Hát persze, hogy az. És így van ez rendjén, kedves. Kedves Vivi kisasszony. Mondja, hát, de tulajdonképpen kinek árt vele? Hát szóval most, hogy átgondolta egy kicsit a dolgokat, most már nem tart olyan nagy gazembernek, ha?
Megosztottam magával a profitot. És épp az imént odáig mentem a bizalmasságban, hogy közöltem magáról a véleményemet is.
Úgy van, kérem, ezt tette. Na de hát nem lesz mindig ilyen rossz véleményel rólam. Én nem állítom, kérem, hogy én intellektuális szempontból egy jaj, de kitűrő ember vagyok, de becsületes emberi érzés éppen elég van bennem. És a Craftsok ősi vére ösztönösen gyűlöl mindent, ami aljas. Ezt maga biztosan méltányolni fogja. Higgy el nekem, kedves Vivi kisasszony, hogy nem olyan rossz a világ, mint ahogy a vészmadarak károgják. Amíg nem vágja nyíltan pofon a társadalmat, addig a társadalom nem tesz fel kellemetlen kérdéseket, azokat a frátereket pedig, akik pofon vágják, azokat rövid úton elintézik. Egyetlen titkot sem őriznek meg jobban, mint azokat, amiket mindenki sejt. Abban a társadalmi osztályban, ahová én bevezetném magát, egyetlen úrhölgy vagy úriember sem vetemedne odáig, hogy szóba hozza az édesanyja mesterségét, vagy akár az én üzleti ügyeimet. Ennél biztosabb pozíciót senki sem ajánlhatna magának.
Úgy látom maga, Maga csak ugyan azt hiszi, hogy egyre jobban megnyeri a tetszésemet.
Aztán remélem, kérem, hogy nem vagyok túlságosan hiú, hogyha azt gondolom, hogy most sokkal jobb véleménnyel van róla, mint a beszélgetésünk kezdetén.
Most már alig tartom érdemesnek arra, hogy egyáltalán véleményem legyen magáról. Ha arra a társadalomra gondolok, amelyik eltűri magát, azokra a törvényekre, amelyek megvédik, ha arra gondolok, hogy 10 fiatal lány közül 9 milyen tehetetlen volna a maga kezében, meg az anyáméban, akinek a mesterségét ki sem szabad mondani, és maga az úri kerítő, a kapitalizmus kitartott!
Maga nyomorult!
Atya, ezt úgyis elég nyomorultnak érzem!
Mi gondolod a zsebevágom munától, maga kis nyomorult!
Csillapodjék, valaki biztosan meghallja a kapucsen!
Parancsold a puskát, virítem, vagy intézem el én magam?
Frank, te hallgat!
Becsüle szavamra, csak a csengőre figyeltem, hogy ne kelljen sokáig várnod. Azt hiszem, Krabs, hogy az emberismeretem magával kapcsolatban tökéletesnek bizonyult.
Fogja be a száját, mert kiveszem a kezéből azt a puskát és széttöröm a fejét.
Ne tegye azt, kérem. Borzasztó ügyetlenül bánok a fegyverrel, és még valami végzetes baleset történne, és a halottként meggyorgálna a gondatlan.
Tedd le azt a puskát, Frank, nincs rá semmi szükség.
Tökéletesen igazod van, Viviként. Sokkal stílszerűbb lenne patkányfogót alkalmazni.
Mit kapsz?
15 patron van a tölténytárban, s ha ilyen távolságról ekkora célpontot állítanak elém, mesterlövész vagyok.
Na ne féljen, kérem! Nem akarom én magát megverni.
Hát ez borzasztó megható magától az adott körülmények között. Nagyon szépen köszönöm.
Csak egy szót. Mielőtt még elmennék. Bizonyára érdekelni fogja magukat, hiszen annyira oda vannak egymásért. Engedje meg, Frank úr, hogy bemutassam önnek a féltestvérét, Samuel Gardner tiszteletes, legidősebb leányát, Vivi kisasszony, a kedves öccse. Alá szolgálja.
Vivi, telefon a tanulma bíróság előtt, hogy baleset
történt.
Borzasztóan megijesztetted a kis fiúkádat. Könnyen elsülhetett volna.
Igen. És azt hiszed nem könnyebb ültem volna meg, ha valami éles testi fájdalom hasít bennem.
Ne vedd a szívedre, édes Vivikém. Nézd csak, ha az a gazember úgy begyulladt is a puskától, hogy életében először esetleg igazat mondott, legalább igazán olyanok vagyunk, mint Jancsi és Juliska az erdőben. Gyere, bújjunk a levelekbe.
Ne! Ne is hozzám!
Mi az? Mi történt?
Istenem!
Vivi! 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 Megállj! Vivi! Hol a víz? Hol leszel, ha keresünk?
Vivi az események után Londonba utazik, ahol munkát vállal. Itt látogatják meg őt kedvese Frank és öreg művész barátja Préd, majd később édesanyja Várenné. E találkozással fejeződik be Bernard Shaw színműve.
Mrs. Warren, tudja, hogy Préd maga megtestesült jóság. Mondja meg, Prédi, mi a maga véleménye? Menni vagy nem menni?
Kedves Kitty, igazán nem szeretnék magának fölösleges fájdalmat okozni, de talán valóban az lenne a helyesebb, hogyha nem várná meg. Tudnélik...
Később itt van már.
Ne mondják meg neki, hogy sírtam.
édesem! Csak, hogy látlak végre!
Nagyon örülök, hogy eljöttél, anyám. Beszélni akarok veled. Frank, te éppen menni készültél, ugye?
Igen. Nem tartana velem, Mrs. Warren? Mit szólna hozzá? Kirándulás Richmondba, utána kabaré. Richmond abszolút biztos hely. Nyoma sincs semmiféle gőzhengernek.
Ne butáskodj, Frank! Az anyám itt marad.
Én nem tudom, hogy nem lenne mégis jobb, hogyha elmennénk. Szavarunk talán a munkák közben.
Préd úr, kérem, vigye magával Franket. Ülj le, anyám!
Isten vele, Vivi kisasszony.
Viszontlátás. Kellemes utat.
Köszönöm szépen. Nagyon kedves. Viszontlátásra, Kitty.
Viszontlátásra, Freddy.
Jöjjön, Frank.
Viszontlátásra, Mrs. Warren. Borzasztó kár, hogy nem fogadta meg a tanácsomat. Pápábi,
Isten veled!
Vivi, drágám! Miért szaladtál el olyan hirtelen Hessumérből? Hogy tehettél ilyet? És mit csináltál szegény George-zsal? Én kértem, hogy kísérjen el engem, de nem volt hajlandó, valósággal fél tőled. És képzeld, azt mondta nekem, hogy én se jöjjek hozzád, mintha nekem is félnem kellene tőled, drágám. De hát én megmondtam neki, hogy mi mindent megbeszéltünk, és hogy közöttünk minden a legnagyobb rendben van. Vivi, mit jelent ez? Ma reggel kaptam a bankból.
Havi apanázsom. Szokás szerint elküldték, tegnap kaptam meg. Egyszerűen visszaküldtem, hogy írják a javadra és értesítsenek róla. Ezentúl magam tartom el magam.
Kevés volt. Hát miért nem szóltál? Megduplázom, úgyis meg akartam duplázni, csak mondd meg, hogy mennyit akarsz.
Nagyon jól tudod, hogy ennek semmi köze az egészhez. Mostantól fogva a magam útját járom, a magam munkáját végzem, és a magam barátai között élek. Te pedig mész a magad útján. Isten veled!
Isten veled?
Igen. Isten veled. Ugyan ne csináljunk fölösleges jelenetet. Nagyon jól tudod, hogy miről van szó. Sir George Crafts mindent elmondott az üzletről.
Az a vénk! Tépték volna ki a nyelvét. Persze én mindent megmondtam neked, és te azt mondtad, hogy nem törődsz
vele. Bocsánat. Igenis, törődöm
be. De hát én megmagyaráztam mindent.
Megmagyaráztad, hogy hogyan kezdődött. De azt nem mondtad meg, hogy még mindig nincs vége.
Vivi, tudod, hogy milyen gazdag vagyok én?
Nem kétlem, hogy nagyon gazdag vagy.
De nem tudod, hogy ez mi mindent jelent? Túl fiatal vagy hozzá. Minden nap új ruhát jelent, minden este bálokat és színházat, és azt jelenti, hogy Európa úriembereinek a színe java a lábad előtt hever. Nagy házat jelent, rengeteg szolgát, finom ételeket és italokat jelent, mindent jelent, amit csak akarsz, amit csak szeretsz, amit csak el tudsz képzelni. És mi vagy te itt, egy közönséges kuli, aki reggeltől estig robotolsz a puszta megélhetésért, és két olcsó ruháért egy esztendőbe? Hát gondolj csak meg! Tudom, hogy meg vagy botránkozva, ez nagyon szép tőled, hogy így érzel. De hidd el, hogy senki sem fog hibáztatni, szavamat adom rá. És biztos vagyok benne, hogy neked is más lesz a véleményed, ha egy kicsit jobban meggondolod a dolgot.
Szóval így szoktad csinálni, ugye? Sok nőnek elmondhattad már ezt, anyám, hogy ilyen folyékonyan tudod.
Te azt hiszed, hogy én arra kérlek téged, hogy valami rosszat tégy? Nem igaz, Vivi, esküszöm! Új, téged szándékosan rosszul tanítottak, és nem tudod, hogy milyen a világ igazán.
Szándékosan rosszul tanítottak? Mit akarsz ezzel mondani?
Azt akarom mondani, hogy te eldobsz magadtól minden lehetőséget. 40 évet korosban akarsz erre rájönni, amikor már feláldoztad az életedet valami hitvány férfinek, és minden szerencsét eldobtál magadtól. Hát miért nem hallgatsz inkább az édesanyádra, aki szeret téged, és csak az igazat mondja neked, olyan igazat, mint maga a Szentírás. Vivi, a tekintélyes emberek, az okos emberek, a vezető emberek ezt mind tudják. És mind úgy gondolkoznak, ahogy én gondolkozom, és azt teszik, amit én teszek. Én ismerem őket, én bemutathatlak nekik, a barátaik lehetnek. Hát én nem kívánok tőled semmi rosszat. Neked mindenféle ostobasággal tele tömték a fejedet, és félre ismersz engem. De mit tudnak a te tanítóid a magamfajta emberről és az életről igazán? Hiszen soha nem is hallottak rólam, nem is beszéltek velem, nem is láttak engem, hogy hülyék. Hát te azt hiszed, hogy csak a kisújukat is megmozdították volna, érted? Ha én nem fizetem őket? Hát nem azt mondtam mindig, hogy azt szeretném, hogy tisztességes úrnő legyél. Hát nem úgy neveltettelek, hogy az legyél, de hogyan tudod megőrizni a tisztességedet és az önállóságodat az én befolyásom, a pénzem és a Lizi barátai nélkül? Nem akarod belátni, hogy amikor eldössz magadtól, akkor nem csak az én életemet teszed tönkre, hanem tönkre teszed a magad életét is egészen.
Ráismerek a Kraft életfilozófiájára, anyám. Ő is ugyanezt mondta nekem aznap Gardneréknál.
Hát te azt hiszed, hogy én rád akarom erőszakolni ezt a kiélt, részeges disznót? Nem igaz, Vivi, esküszöm, hogy nem igaz.
Mindegy. Ha igaz volna, akkor sem sikerülne. Anya. Én neked fogalmat sincs arról, hogy én milyen ember vagyok. Én egyáltalán nem utálom jobban Kraftot, mint az osztályának akármelyik más durva és pimasz tagját. Sőt, az igazat megvalva még csodálom is, mert van elég bátorság ahhoz, hogy élje a maga világát és betegre keresse magát, ahelyett, hogy gentry mód vadászgatna, lopna a napot a kávéházban, meg Szabóhoz járna, csak azért, mert a többiek is így tesznek. Én azzal is tökéletesen tisztában vagyok, hogy ugyanolyan körülmények között én is pontosan azt tettem volna, amit Lizi néném. Nem hinném, hogy több bennem az előítélet, mint benned. Nem hinném, hogy prűdebb vagyok nálad. Azt hiszem, éppen fordítva áll a helyzet. Minden esetre kevésbé vagyok szentimentális. Én nagyon jól tudom, hogy a divatos úri erkölcs az csupa hazugság. És azt is, hogyha elfogadnám a pénzedet, és ezentúl az lenne minden életcélom, hogy divatosan és úri módon a nyakára hágjak, akkor lehetnék akármilyen hitvány és romlott, mégsem szólna meg senki. De én nem akarok hitvány lenni. Nekem nem lenne jó mulatság, ha parkban sétálok, és reklámot csinálok a kocsigyártónak, vagy a ruhaszalónomnak is. Nem szívesen unnám magam halálra az operában, csak azért, hogy a gyémánt kollekciómat mutogassam.
De...
Várj egy pillanatra. Még nem fejeztem be. Azt mondd meg, hogy miért folytatod az üzletet még most is, amikor nem szorulsz rá többé. A nővéred azt mondod már régen abbahagyta. Miért nem tetted te is ugyanezt?
Könnyű Lizinek. Ő szereti a jó társaságot, és az egész megjelenése olyan, mint egy előkelő hölgynek. De képzelj el engem egy püspöki székvárosban, hiszen még a verebek is azt csiripelnék, hogy ki vagyok, ha ugyan meg nem halnék az unalomtól.
Nem, nem, én nekem munka kell és izgalom, különben megbolondulok. És miért ne csinálnám? Ez az élet, ez megfelel nekem, erre vagyok alkalmas és semmi másra. Én csak ehhez értek. És ha nem én tenném, akkor megtenné valaki más. Tehát nem követek el semmi rosszat. Meg aztán pénzt keresek vele, és én nagyon szeretek pénzt keresni. Nem. Én nem tudok lemondani senkinek a kedvéért. De hát miért kell nekem erről egyáltalában tudnod? Én soha nem fogom emlegetni. Távol tartom tőled, Kraftot. És én sem fogok sokat zavarodni körülötted, hiszen tudod nagyon jól, hogy mennyit kell utaznom egyik városból a másikba. Aztán majd, ha meghalok, akkor úgyis megszabadulsz tőlem végleg.
Nem. Én az anyám lánya vagyok. Olyan vagyok, mint te. Nekem is munka kell, és én is több pénzt akarok keresni, mint amennyit költök. De az én munkám nem a te munkád. És az én utam nem a te utad. El kell válnunk egymástól. Alig fogjuk észrevenni, ahelyett, hogy 20 év alatt összesen néhány hónapra találkoznánk, ezentúl egyáltalán nem találkozunk többé. Ennyi az egész.
Mimi, én azt hittem, hogy ezentúl többet leszünk együtt. Én igazán ezt gondoltam.
Hiába, anya. Én rám épp oly kevéssé hatnak az olcsó könnyek és könyörgések, mint azt hiszem tereje.
Neked olcsó kedvenc a könnyei!
Neked semmibe se kerülnek. És mégis az egész életem békéjét és nyugalmát kéred értük cserébe. Hát mire mennél a társaságommal, a hajlandó lennék veled maradni? Mi az, amiben megértenénk egymást, ami bármelyikünket is boldoggá tenni a másik?
Az anyád vagyok, és te a lányom vagy, és én akarom a lányomat! Hát ki fogja a gondomat viselni, hogyha egyszer öreg leszek? Engem minden lány úgy szeretett, mint az édesanyját, és sírtak, amikor elmentek tőlem, de én mindet elengedtem, mert nekem csak veled kellett törődnöm. Most nincs jogod, hogy eldobjál magadtól, és megtagad a gyermeki kötelességedet.
Gyermeki kötelesség. Tudtam, hogy erre fogunk kiukadni. Értsük meg egymással. Neked egy lányra van szükséged, Franknek pedig feleségre. Nekem viszont nincs szükségem se anyára, se férjre. Nem kiméltem se Franket, se magamat, és kiadtam az útját. Azt hiszed, hogy téged kímélni foglak?
Ne. Ismerlek én téged. Nem kímélsz te senkit, sem magadat, sem mást. Ismerlek. Erre legalább megtanított a tapasztalat. 100 közül is megismerem ezt a szemforgató, önző konoknőt. Hát csak maradj magadnak, nekem tovább nem kell lesz. De egyet azért megmondok, ha addig élek is. Tudod, hogy mit csinálnék, hogyha újra pólyás baba lennél? Esküszöm az Úristenre, hogy megcsinálnám.
Azt hiszem megfojtanál.
Ne. Hanem úgy nevelnélek, hogy az igazi lányom legyél. És nem az, aki most vagy. A beképzeltségeddel, a műveltségeddel, az egyetemi végzettségeddel, amit tőlem loptál, mert kikernést loptál! Mered letagadni, hogy nem lopásolt! A saját házamban nevelnélek, Isten engem úgy segéljen!
Az egyik házadban!
Így beszélsz velem! Szembe köpöd az ősz édesanyádat! Ó, bár megérném, hogy téged is így meggyötörjön és megkínozzon a lányod, mint te mostan engem! De így lesz, mert nem volt még a világon nő, aki ne fogott volna az anyai látom!
Kérlek! Anyám, ne kiabálj, csak makacsabb leszek tőle. Nézd, azt hiszem, hogy én vagyok az egyetlen nő, aki a hatalmadban volt, és Jót tettél vele. Ne roncs most el az egész.
Azt hiszem, hogy igazad van, és te vagy az egyetlen, aki elkergett magától, hogy milyen igazságtalan az élet. Igazságtalan. Igazságtalan. Én mindig jó asszony akartam lenni. Megpróbáltam a tisztességes munkát. Amíg agyon dolgoztattak, mint egy rabszolgát. És amíg meg nem átkoztam a napot is, amikor először hallottam a tisztességes munkáról. Jó anya akartam lenni, és azért, mert tisztességben neveltem a lányomat, és most elkergett magától, mint egy pestises. Ó, ha még egyszer végig élhetném az életemet, megmondanám a magamét annak a hazug lelkésznek ott az iskolában. De mostantól kezdve az Isten engem úgy segíjen, gonosz leszek, mindig csak gonosz, és hasznot fogok húzni belőle. Igen. Ha már ezt az utat választottad, járd egészen végig. Lehet, anya, hogy a te helyedben én is ugyanazt tettem volna, mint te. De nem úgy, hogy egyféleképpen élek, és közben egy másféle életben hiszek. A lelked mélyén te nagyon is tiszteled a konvenciókat. Ezért búcsúzom most el tőled. Mondd meg őszintén, helyesen teszem-e vagy sem?
Hogy eldobod a pénzemet?
Nem, hogy lerázlak magam. Őrültség volna, ha nem így tennék. Igazam van.
Jó. Ha már így beszélünk erről, azt hiszem, hogy igazad van. De az Úristen legyen irgalmas a világnak, ha egyszer mindenki azt kezdi tenni, ami helyes. Most pedig elmegyek. És nem maradok olyan helyen, ahol nem szívesen látnak.
Nem akarsz kezet fogni velem?
Nem!
Köszönöm. Isten veled.
Isten veled. Isten veled, Frank.
Asztalánál ül és ír. Szimbólum annak, hogy Konok szilárdsággal elindult élete új útján, és ezen az úton mindvégig kitart. Kedves hallgatóink! Részletek hangzottak el Bernard Shaw Várenné mestersége című színművéből. A főbb szerepek alakítói: Várenné Kőszegi Margit, Vivi a lánya Tanai Bella, Préd Lantos Béla, Frank Lohinszky Lóránt, Krafsz Tamás Ferenc.
Közreműködtek Gecse Ramóna, Tollas Gábor és Viola Gábor színművészek. Hangmérnök Kacsó Tibor, a rendező munkatársa Ferenc Éva, szerkesztette és rendezte Barabás Olga.